Mózes 4. könyvéből a múltkor ott fejeztük be, hogy a 23. fejezetnek a 26. verse, tehát a 27. verstől olvasnám a 24. fejezet végéig. Tehát Mózes 4. könyve 23. fejezetének a 27. versétől a fejezetnek a végéig, a 24. fejezet végéig. Így hangzik az ige. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak: jöjj, elviszlek egy másik helyre. Talán jónak látja Isten, hogy onnan ronts meg Izraelt. Bálák tehát magával vitte Bálámot a Peor csúcsára, amely a síkságra néz. Ott ezt mondta Bálám Báláknak: építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát, meg 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az Úrnak, ha megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izrael törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke, szelleme. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, te nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaidó Izrael! Mi, mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette álóék, mint víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz medreiből, vetése bő vizeknél van. Királya hatalmasabb agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból olyan az ereje, mint a bivajszarva. Nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever fekszik, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, ki meri fölkelteni. Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Ekkor haragra gerjed Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét, és ezt mondta Bálák Bálámnak: ide hívattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad már 3-szor is. Most azért takarodj a hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Bálám ezt felelte Báláknak: megmondtam már követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem teszek magamtól sem jót, sem rosszat. Csak azt mondom, amit az Úr meghagy. De most, amikor elmegyek népemhez, jöjj, föltárom még előtted, hogy mit fog tenni ez a nép a te népeddel a messze jövendőben. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza Moab halántékát, és Sét összes fiainak a koponyáját. Birtokába kerül Edom, birtokába kerül ellensége Széir, mert hatalmasan cselekszik Izrael. Eltapossa Jákob, még a városból menekülőket is elpusztítja. Amikor meglátta Amálekot, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: népek eleje Amálek, mégis pusztulása vége. Amikor meglátta a kénieket, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: szilárd a te lakóhelyed, sziklára van rakva fészked, mégis megsemmisül Kain, amikor fogságba viszi Assur. Megint példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: ó jaj, ki élhet tovább, mint ahogy Isten megszabta. Hajók jönnek Kittim partjairól, megalázzák Assurt, megalázzák Ébert, még el nem pusztul az is. Azután fölkelt Bálám, elment és visszatért hazájába. Bálák is elment útjára. Tulajdonképpen a Bálám történetének ez a befejező része, ez a 24. fejezet, ezzel ugyan még nem fejeződik be Bálámnak a sorsa, meg a népével, pontosabban az Izraellel való viszonya, és ezért a végén szeretnék azért egy-két gondolatot mondani Bálámra vonatkozóan, hogy az Új Szövetség, illetve az Ószövetségben még egy-két igét, ami egy kicsit talán kerekebbé teszi az ő látásmódját, gondolkodásmódját. Az előző fejezetben, igaz, vagy az előző fejezetekben végig erről a mezopotámiai pogány emberről volt szó, aki Istennek az eszköze volt arra vonatkozóan, hogy olyan dolgokat jelentsen ki, ami szokatlannak tűnik nekünk, beszéltünk erről többet is, és csak két igét, ami az előző fejezetben úgy előttem volt, az egyik, amit nagyon jól ismerünk, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék. Igaz? Itt beszéltünk erről is. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Tehát nyilván ez Istennek az igazságát mutatja, azt, hogy ő igaz. Az, hogy az ő szavai, a Szentírásnak az igéi megmásíthatatlanok. Tehát nem lehet őket megmásítani, nem lehet Istent hazugságon fogni, legfeljebb a bolond ember mondja az ő szívébe, hogy a Zsoltárba olvassuk, hogy nincs Isten. Ő mondja. De igazából, akik ismerik az Urat, azok nagyon jól tudják, hogy Isten mindig, mindenben igazat mond. A másik igaz, amiről itt szó volt, ami nekem szólt, hogy azt mondja itt Bálák, hogy áldásra kaptam parancsot. Ha ő áld, meg nem másíthatom. És ez olyan értelemben fontos nekünk, mint hívő embereknek, hogy nekünk is ez a feladatunk a mindennapokban, a gyakorlati életünkben, az állapotunkban, hogy áldjunk. Ne átkozzunk, ne ítélkezzünk, hanem áldjuk. Áldjuk azokat, az ellenségeinket is. Igaz? Mert az Úr Jézus ezt mondja. Mert mi a magunk erejéből csak visszaütni tudunk igazából. Nem tudunk mást. A magunk óemberi természetéből jó nem fakad. És nem véletlenül mondja itt az ige az, hogy Isten áldásra adott nekünk parancsot. Tehát ez nem csak egy kérés, hanem parancs. És ez, én azt gondolom, hogy minden hívő esetében így kellene, hogy legyen, vagy így kellene, hogy legyen a kereszténységbe, hogy ezt megélni, hogy áldani az embereket, és azt az áldást, amit Istentől kaptunk, azt továbbadni, hogy ennek tudjunk csatornái lenni. És folytatva az előző gondolatmenetet, igaz, erről is volt szó a múlt alkalommal, hogy Bálák azt hiszi, délről mennek északra, hogyha egy másik helyre fogja vinni Bálámot, akkor majd meg fogja rontani Izraelt. És ezért egyre másra cipeli őt ilyen meg olyan hegyekre, itt Peornak a csúcsáról beszél, de hát nagyon-nagyon téved. Tehát nagyon-nagyon téved. A hitetlen ember mindig téved, ha azt hiszi, hogy a hívő ember kerülhet olyan helyzetbe, hogy megátkozza az Urat. Nem kerülhet olyan helyzetbe, aki igazából hitben van. És nyilvánvalóan Bálámnak majd látjuk azért az életében, hogy amikor itt olvassuk, hogy Istennek a szelleme rátelepedett, és Istennek a szelleme adott neki olyan kijelentéseket, amelyek az Úrtól voltak, azok csak idéglenesek voltak az életében. Nem úgy, mint egy hívő embernek az életében, amikor átadjuk a szívünket az Úr Jézusnak. Mert akkor ott marad bennünk Istennek a szent lelke, Istennek a szelleme. De erre majd visszatérünk, vagy hát jó lenne, hogyha erről is beszélgetnénk. És itt azt látjuk, hogy Isten harcol a népéért végig az egész történetben, és hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy az egész Szentírásban így van, mert Hiába viszi őt csúcsról csúcsra, vagy egyre feljebb, egyre magasabbra, különböző helyekre, hogy részben lássa Izraelt, teljesen lássa Izraelt. Bálám Istennek a szócsöve lesz, Istennek a parancsát fogja teljesíteni. És azt nem tudjuk, hogy hogyan történt itt a 24. fejezet, ahogy kezdődik, hogy Bálám látta, hogy ez tetszik az Úrnak. Tehát nyilvánvalóan kapott erre vonatkozóan visszajelzést, ahogy megáldotta Izraelt, és azért ez egy nagyon fontos mondat, hogy nem folyamodott többé varázsláshoz. Tehát amikor látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy ő nem azt teszi azzal a különböző jelkívánással, jelmondásra, jelekre való figyeléssel, hanem azt teszi, amit Isten parancsol neki, akkor elfordult a varázslástól. És ez reménység arra vonatkozóan, hogy új szövetségi értelemben azok az emberek, akik megkötözöttek, pogány emberek, akik nem megtértek, és megkötözöttek valamilyen nagyon nehéz területe a Szentírásnak, meg azt gondolom főként a mindennapi hívő gyakorlati életnek, hogy valamilyen negatív szellemi hatalom által megkötözött valaki. Annak van esélye arra, hogyha Istenre figyel folyamatosan, meg fogja látni ennek az erejét, mert nincs olyan negatív szellemi hatalom, ami erősebb lenne, mint az Úrnak, mint Jézusnak a hatalma. Tehát ebből a részből, vagy ebből a rövid bekezdésből ez is látszik, hogy tetszett az Úrnak, és Isten felé szeretett volna fordulni. És mindig ez az útja egyébként a megtérésnek. Igaz, ezt látjuk nagyon sok ószövetségi ember esetében, meg új szövetségi esetében is, hogy az ember elfordul a bűntől, elfordul a bálványoktól. Isten akkor tud bennünket egyre jobban áldani, amikor mindazokat a negatív dolgokat, amelyek benne vannak a szívünkbe, azokat megtagadjuk. És ezt folyamatosan tesszük. Azért mondja az ige, hogy folyamatosan tisztítani akar bennünket. Erre van szükségünk, nekünk, személy szerint, mindannyiunknak, hogy azokat a sötét területeket, amelyek ott vannak a szívünkbe, azokat mindig odavigyük őszintén az Úr Jézus elé. És ha ezt nem tesszük, akkor hitben nem lépünk előre. Azért, mert a szellemvilágnak a hatalma erősebb, mint a mi óemberi gondolkodásunk. Tehát ez fontos, hogy ezzel, vagy legalábbis én ezt így gondolom, hogy ezt jól lássuk. És hát a puszta felé fordítja az arcát, fölemeli a tekintetét, és meglátja Izraelt törzsenként sátorozni, és rászáll Istennek a szelleme, Istennek a Szent Szelleme. Ez egy azért érdekes dolog, ez a harmadik áldás, amelyet itt lát Bálám, és hát amit továbbad nekünk, és érdekes az, ahogy Izrael csatározott, mert korábban azt olvashattuk, hogy hasonló módon foglalkozott a hadvezetéssel, hogy elől mentek a harcosok, és akkor szépen úgy következtek a legvégén a nők, a gyerekek, stb. És ennek a következménye volt, hogy mindig a végét támadták meg a seregnek. És ez nem volt jó. És azt mondják a zsidó írás magyarázók, hogy tulajdonképpen a Dávid csillag egy picit ide vezethető vissza, erre, hogy mintha, ezt nem tudom, hogy valójában így van-e, de ők ezt magyarázzák, hogy ez a fajta handrend, ez tulajdonképpen ez a Dávid csillagot jelképezte. Magyarul, a csillagnak a csúcsaiba voltak a különböző, a hadseregnek a legerősebb harcosai, és legbelül volt a Szent Sátor. Tehát úgy el tudjuk képzelni, most nem vetítem ki, de úgy el tudjuk képzelni, hogy hogy nézhetett ki. Magyarul legyőzhetetlen volt a legértékesebb része, meg az egész hadsereget körülvette tulajdonképpen. Picit hasonló ez, most idézőjelbe, mint majd a római hadsereg lesz, igaz? Ahogyan Falanszal, vagy is emlékeznek a testvérek az iskolai tanulmányokra, igaz, hogy pajzsal mentek, és amikor támadták ők, őket, akkor oldalról, előről és felülről is a pajzsot úgy tartották, hogy gyakorlatilag az akkori haditechnikával elpusztíthatatlanok voltak. Tehát azt mondják a zsidó írásmagyarázók, hogy ezt látta fizikailag tulajdonképpen Bálám, hogy Izraelnek a felépítése, a hadseregének a felépítése ennyire pontos, vagy ennyire teljes, és ezt a szép rendet látja, amit később ki is fejt egyébként részletesen itt az 5. versben, hogy mi szépek a sátraid, Jákob hajlékaid, Izrael. Fontos még itt ennél a résznél megállni olyan szempontból, hogy a leglényegesebb üzenet igaz, hogy rászállt Istennek a szelleme, Istennek a szent lelke. Tudjuk nagyon jó, hogy az Ószövetségben mindig a Szent Szellem bizonyos feladatok elvégzésére adatott. És ha valaki elvégezte azt a feladatot, itt látjuk majd az utolsó kijelentését, igaz a 4. Azután ez nem lesz a sajátja, mint az újszövetségi ember megtérésénél, és ezt látni fogjuk majd, mondtam, hogy beszélünk róla, Bálámnak a pálfordulásán, most negatív értelemben, hogy rossz irányba fordul. Itt viszont nem, hanem azt olvassuk, hogy Bálámnak megnyílt a szeme. Nyilvánvalóan az, hogy elhagyta a bálványokat, az, hogy látja Izraelnek a tökéletességét, teljességét, ahogyan Isten kívánta láttatni vele, hogy ez egy olyan nép, aminek történelmi feladata van, és Istennek a irgalma, Istennek a szeretete megkönnyörül rajta, és azért beszél itt erről az ige, hogy úgy kap kijelentést Bálám, hogy gyakorlatilag erről beszéltünk a múlt alkalommal is, olyan dolgokat mond, amelyeket magától pogány módjára nem tudna mondani. Csak úgy, hogyha Istennek a szelleme ott van a szívébe, ő egy csatornává válik, közvetítőjévé válik tulajdonképpen a isteni gondolatoknak. És az a kifejezés, amiről itt beszél, hogy felnyílt a szeme, vagy kinyílt a szeme, úgy eszembe jutott a emmausi tanítványok, igaz, amikor az Úr Jézus találkozik velük, ugyanezt a szót halljuk, ott csak ott görögül, hogy megnyílt a szemük. És rádöbbentek arra, hogy az, aki velük volt, az az Úr Jézus. És itt is ugyanerről van szó, hogy azért tudja az üzenetet átadni, és én azt tapasztalom, azt látom, hogy akkor, hogyha Istennek a szavát hűségesen szeretnénk követni, akkor mindig ez kell, mindig ez szükséges, hogy arra figyeljünk, hogy ő mit akar mondani, ne a saját gondolatomat mondjam, még akkor se, hogyha nekem az a legszimpatikusabb, mert az a legjobb, gondolom én magamról, hanem azt mondjam, amit Isten mondatni akar velem. És azért beszél itt az ige arról, hogy a mindenhatótól kap látomást, leborul előtte, megalázza előtte ő magát nyitott szemekkel, mármint arra való nyitott szemekkel, amit Isten üzenni akar ő általa. És ez minden esetben fontos, hogy tudjunk minden helyzetben olyanná válni, hogy abban a helyzetben, ahová Isten küld bennünket, ott azoknak az embereknek, vagy bárkinek, akivel beszélgetünk, Isten mit akar rajtunk keresztül üzenni. Tulajdonképpen ez a gyakorlati hívő élet. És ezt magunktól nem tudjuk élni, mert magunktól ezerféle elképzelésünk van. Megéljük is a mindennapi életünket. Ki így, ki úgy, mindenkinek megvan, mindannyiunknak megvan a maga feladatköre. És mit lát Bálám? Ez a harmadik látomása, a harmadik áldás. Egyrészt, amit itt mondtam már, hogy látja a fizikai valóságot, sokat idézik ezt egyébként, főként a zsinagógákba, hogy mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael. Tehát nyilvánvalóan ennek van egy ilyen fizikai szépsége. Valószínű egyébként, hogy ez a hogy is mondjam, ez a gyakorlatban, tehát ennek nem elsődlegesen fizikai jelentése van, hanem szellemi jelentése. Valószínű, hogy azok a sátrak ott a porba, a piszokba nem voltak olyan fantasztikusan szépek, ahogy vonultak Izrael, ahogy vonult át a sivatagon, és ahogy odaérkeznek tulajdonképpen a határa, hanem sokkal mélyebb dolgokról van itt szó, nyilvánvalóan arról, amit Isten láttatni akar az ő népével, vagy az ő népén keresztül, hogy úgy lássuk, most egy picit ugrok, úgy lássuk a másik hívő embernek az életét, hogy milyen szép annak az embernek a hitben való élete, hogy Isten mennyire megáldotta, és tudjuk azt erősíteni. Tudjuk megerősíteni a másik embert a hitben való járásban. Ez mindannyiunknak a feladata. És van ennek egy másik jelentése is, a zsidó írás magyarázatok arról a szellemi valóságról beszélnek, hogy itt a tanításról van szó, meg a zsinagógáról van szó. Nem akarom elvinni az oktatás politika felé az egész alkalmat, de azért ez egy fontos mondat. Ezt minden egyes okos ember felépíti, felismeri, nem véletlenül írja Kányádi, hogy ne hagyjátok az iskolát és a templomot. A templomot és az iskolát. Mert minden nép megújulása a tanítással kezdődik, és a szellemi növekedéssel, ami a templom. És ezt nagyon jól tudják. Úgy lehet egy népet tönkretenni, ha tönkretesszük az oktatás politikáját. Akkor tönkre megy. Az biztos. És nem véletlen, hogy itt a zsidó írás magyarázók azt mondják, hogy ennek a kifejezésnek, hogy a sátraid és a hajlékaid, ennek a szellemi üzenete ilyen vonatkozásban az, hogy az a tanítás, amelyet Isten ad a népe számára, az legyen valóságá a népének az életében, mert az fogja megerősíteni. És nyilvánvalóan itt legyen szó iskolai tanításról, legyen szó templomi tanításról, mert ezáltal erősödik meg lelkileg bármilyen nép. Tehát nekem ez fontos volt itt ennek kapcsán megérteni, vagy én ezt így értettem, hogy nyilvánvalóan van ennek egy olyan szellemi mélysége, hogyha Istennek az üzenetét, Istennek a szavát éli meg a nép, akkor pontosan ez a fajta szépség tükröződik egy embernek az életében, gondolkodásában, életvitelében, az Istennel való kapcsolatában és a többi emberrel való kapcsolatában is. És ez nagyon fontos, ez a gondolat arra vonatkozóan, hogy lássák Istennek a szépségét a környező népek. És ezt akkor fogják látni, hogyha az ember az Úrra hagyatkozik, és az Úrnak a szavait képviseli, az életével, a szavaival, a tetteivel egyaránt. A másik dolog, amiről itt beszél, hiszen Isten mindennel megajándékozott bennünket Krisztusban, és nyilván itt erről van szó új szövetségi vonatkozásban, az, hogy dicséri, igaz, a természetet, de hát itt a természetnek nagyon jól tudjuk, hogy nem költői szerepe van, mint Petőfinek a versében például, vagy Petőfi költészetében, hanem sokkal mélyebb jelentés tartalma van. Ez a hosszan húzódó völgyek folyó mellé mentén a kertek, Úr ültette áloé, igaz, az áloé az egy igen értékes fűszer volt, és mindig is a tevékenységnek, az Istenben gazdag tevékenységnek a jelképe, az áloé. A másik, amit itt említ, hogy a víz mentén a cédrusok, azt mondja, hogy ezek milyen szépek, micsoda erősek. Hát én annyira nem értek a botanikához, de azt tudjuk, hogy a cédrus az minden egyes területen megterem. Tehát a Földnek minden egyes területén. És a cédrus például, hát nem véletlenül festett csontvári cédrusokat. Ha megnézik a testvérek a magányos cédrust, Pécsen, de meg lehet nézni interneten is, de ha valaki ott jár, akkor nézze meg, meg megnézik a zarándoklat a cédrushoz, akkor azt mutatja az egyik, hogy hogyan érezte magát Csontváry, hogyan élte meg a világot, a másik pedig, hogy hogy szerette volna megélni, hogy körülveszik az emberek. És sok mindent, na most nem is akarom ebbe az irányba elvinni, de a cédrus nem véletlenül Csontvárynak a kedvenc fája, nagyon sok képén szerepel, és akkor kezdte ezeket festeni, amikor keletre ment, mert a keleti kultúrában ennek külön jelentősége van. De hát Magyarországon is van, például Cák mellett is van cédrus, Sopronban van, és nagyon sok helyen lehetne mondani, hogy az egyik legellenállóbb fafajta, és az egyik legjobban alkalmazkodó fajta fa a cédrus. És hát ennek megint a lényeges mindig a szellemi jelentése, hogy milyenek legyünk, olyanok, mint a cédrusfák, amelyeknek a gyökere mélyre hatol, mindegy, hogy milyen sziklás talaj. A cédrusfa ott meg tud kapaszkodni. És minden esetben újra hajtja a leveleit a cédrus. A hívő embernek, tulajdonképpen Izrael virágzásának, de a hívő embernek is az egyik gyönyörű jelképe a cédrus, hogy nincs az a körülmény, nincs az a nehézség, amely tönkre tudná tenni a cédrusfát. Vagyis nincsen az a borzalom, Róma 8 vége, ami a hívő embernek az üdvösségét el tudná venni. Hanem ez nem csak, hogy mindvégig megmarad, hanem ebben, ennek a megértésében, továbbadásában növekedhetünk. Egy Zsoltár részletet hadd olvassak el, még nem fejezem be, de vigyék magukkal a testvérek a 92. Zsoltárt. A 92. Zsoltárnak a végét azt mondja itt, hogy 11. verstől olvasnám, de engem olyan erőssé tettél, mint amikor a bivaj öklel, a friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak. És hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincsen álnokság. Igaz? Tehát micsoda mély vagy micsoda erős üzenete van ennek, hogy nem lehet tönkretenni a hívő embernek a hitéletét. Bármennyire is akarja a világ, mert ezt akarja elsődlegesen, meg az ellenség is. Ebben akar bennünket meggyengíteni. Ezzel legyünk tisztában, és ne legyünk naívak, mert az a célja. És azt mondja itt az ige, hogy az igaz, aki Krisztus Jézusban megigazult, az virul, mint és nő, mint a libanoni cédrus. És ha megöregszik is, sarjat hajt. Tehát nem igaz az idős ember, vagy az öreg ember, asszony, most teljesen mindegy, életére, hogy ne tudna újat tanulni, adni, fejlődni. Testileg tönkre megyünk, azt tudjuk. Na de a szellemi valóságra ez nem vonatkozik. Hanem akkor is termő lehet, kinek az élete? Aki az Úr templomába plántáltatik. Aki Isten igéjéből növekszik. Mert az az alap. Tehát fontos ennek a gondolata, vagy számomra fontos volt ennek az ilyenfajta megértése, hogy ez az Izraelről beszél elsődlegesen az ige, de nyilvánvalóan a lelki Izrael, szellemi Izraelre is vonatkozik, ránk is vonatkozik, hogy olyan a hívő ember, mint a víz mentén ültetett cédrus. És értékes, vagy érdekes itt még a további gondolatok is, hogy kicsordul, túlcsordul a víz a medréből. Igaz? Tehát nem véletlenül mondja itt ennek a szakasznak a lezárása, áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Ezt Izraelre mondja, de Istenre is érti, Nyilvánvalóan, mert Isten az, aki áldani tudja elsődlegesen az életünket, és nyilvánvalóan Izraelnek van egy ilyen világtörténelmi szerepe, hogy áldás, ez kellett volna, hogy legyen a világtörténelembe, de ne felejtsük el, hogy 3500 évvel ezelőttről beszélünk. Igaz? És nyilvánvalóan, ahogy látni fogjuk majd itt a 17. verse, hogy azt a fajta, ami a kijelentésnek a csúcspontja, ahol az Úr Jézusról beszél, ez az ige szakasz, hogy Bálám tulajdonképpen Izraelnek ezt a szerepét hangsúlyozza, hogy ő készíti elő a Messiásnak az útját. És ez lenne, ez kellene, hogy legyen, ez kellett volna, hogy legyen a történelmi szerepe az Úr Jézus megérkezéséig, de olyan vonatkozásban igaz ez, hogy Istennek a népe túl kell, hogy csorduljon. Igaz, amikor valami jól megöntözött, az mindig túl csordul. Tehát amikor már látjuk, hogy elég vízzel öntöztünk, igaz, és ez nyilván így kell, hogy legyen a szellemi életben is. Hogy olyan legyen a hitéletünk, hogy az Istennek a kegyelme meg a szeretete az az életemen csorduljon túl. Hogy lássák az emberek a Krisztus, vagy érezzék az emberek Krisztusnak a jó illatát, az örömét az életemen. És ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk szerettetni az Istennek a szavát, az Istennek az igéjét azokkal, akik körülvesznek bennünket. És hát itt olyan képeket mond, sok mindenről lehetne itt beszélni, van ennek konkrét jelentése, hogy király a hatalmasabb Agágnál. Igaz, itt az 1 Sámuel 15.8-ba olvasunk arról, ahol Agág király legyőzetik, vagy lehetne beszélni az Ezékiel 47-ről, meg a Zakariás 14-ről, ami a jövőre vonatkozik, de ezeket most nem fogom elmondani, de ha a testvérek szeretnék, akkor olvassák el ezeket a részeket, mert ez az Izraelnek a végidőre vonatkozó szerepéről beszél, de ebben most nem szeretnék belemenni, de sok pozitív dolgot olvasunk erről, hogy áldás forrása lesz azoknak, akik áldják, és aki viszont átkozza, azoknak az élete tönkre megy, visszahat rájuk, mert Istennek a népével teszik ezt. És hát itt az ereje, itt a bivarszarva, vagy a nemzeteket emészt, vagy a hímoroszlán, igaz, a nyugalmát, az erejét, a hatalmát hivatott mondani, erről szintén nem szeretnék többet beszélni, hanem inkább tovább menni, amikor ezt a harmadik áldást elmondja, igaz, tehát nem csak, hogy tökéletesen elválasztotta Isten népét az első áldás, a második rész beszélt az igazságosságról, a megigazulásról, a harmadik pedig, amiről szó volt most, a termékenységről, a szépségről, azt lehet tapasztalni, hogy gyakorlatilag Bálák, igaz, mikor szoktuk összecsapni a kezünket? Amikor valami nagy meglepetés ér bennünket. Vagy örömbe, vagy nagyon bánatba. Hát valószínű, hogy itt az utóbbiról van szó, igaz, mert Bálák összecsapta a kezét, tehát teljesen kétségbe esett, hogy pont az ellenkezőjét kérte. Ide hívattalak, hogy roncs meg, te pedig háromszor megáldottad. És hát az a kifejezés azért elég kemény, hogy takarodj a hazádba, kotródj más fordításba, ugye? De hát gyakorlatilag szinte kidobja. És hát mennyire téves fogalmai vannak az Úrról Báláknak, mert azt mondja, hogy most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Hát nem az Úr fosztotta meg a jutalomtól, legfeljebb a Bálák Úr. Ugye? Mert Bálák azt ígérte, hogy sok aranyat, ezüstöt kapott, de hát nem az Úr fosztotta meg őt a jutalomtól, de hát azért szájára veszi Bálák az Úrnak a nevét. És ezt már ismerjük, ezt a gondolatmenetet, hogy azt fogom mondani, amit az Úr mond. És érdekes, hogy a negyedik példabeszéd, vagy a negyedik gondolatmenet, kijelentés, azt már Bálák nem kérte, de Bálám mégis elmondja. Tehát mégis elmondja, igaz, mert valahol Istennek a szava, Istennek az igazsága igazából feltartóztathatatlan. Nem lehet megállítani. A kérdés, hogy mennyire vagyok én ennek használható eszköze. Mert Isten igazsága mindenképpen érvényesülni fog. És érvényesül is. Hogy mennyire tudok én, ahogy szoktuk mondani, a résre, az ige alá állni, és használni, mennyire tud engem Isten eszközként. Az engedelmességemnek a mértéke szabja meg a hitbeli növekedésemnek a feltételét. Akkor, ha engedelmesebb vagyok, hitben erősebb vagyok. Ha nem, akkor gyengül a hitem. Azért, mert Isten áldani akar, de a döntés az rajtam múlik mindig, hogy én engedek-e annak, amire ő szeretné használni az életemet. És belekezd ebbe a negyedik beszédbe, ezt nem kéri Bálák. Azt mondja itt, érdekes például ez a gondolat itt a 15.-16. versben, mond egy új kifejezést is, azt mondja, így szól, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet. Ez ott a 4. versben, ha megfigyelik a testvérek, nem volt benne. Tehát nyilvánvalóan azt látjuk egyébként, ezt Gyuszi is mondta a múlt alkalommal, hogy egyre feljebb megyünk. A kijelentésnek a csúcsa, igaz, azt nyilván tudjuk, a 17. vers. Tehát amit mond Bálák. Amire végül is fókuszál ez az egész gondolat menet, és hát nyilvánvalóan Istentől kapta ezeket a gondolatokat, ő az, aki fölfedi a titkát, mert az igazi bölcsesség, meg az igazi ismeret, azt nagyon jól tudjuk, hogy mindig felülről való, nem embertől való. Olyan döbbenetes volt, itt egy picit ültem a kocsiba, mert kicsit hamarabb érkeztem, és készültem, és nem tudom ki ez a tanár, filozófiát tanított itt a műszaki főiskolán, egy őszhajú valaki, és emlékszem rá, ezelőtt egy olyan 30 évvel körülbelül, vagy 20 év, 25 évvel mondjuk, én egyszer hallgattam őt a akkor még műszaki főiskola volt, beszélni filozófiáról, mert filozófia tanár. És most jött, és beszélt magába. Beszélt magába, és veszekedett valakivel. Tehát biztos, hogy valami, biztos, hogy valami pszichiátriai eset. Hogy a filozófia, és látunk már ilyet másoknál is, akiért például Jutka szokott imádkozni, megszavarja a sok tudomány az embernek az agyát. Mert nem Istentől való. Tehát nem a tudománnyal van baj, meg nem azzal van baj, hogy valaki a filozófiának a doktora, félre ne értsék a testvérek, az a jó, de maradjon meg Istenben. Akkor fog többet tudni. Mert az igazi tudás, az igazi bölcsesség, Jakab levél mindig felülről jön, nem emberi. És itt is erről van szó, hogy igazi tudásról, igazi bölcsességről, kinyilatkoztatásról beszél. Mégpedig ez a 17. vers, amiről beszéltünk már, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moáb halántékát és Sét összes fiainak a koponyáját. Nagyon jól tudjuk, hogy ennek több jelentése is van. Az első jelentése Dávidra vonatkozik, aki a 2 Sámuel 8.2-ben, most nem fogom megkeresni, de ott megtalálják a testvérek, ahol a moábitákat legyőzi, és adófizetővé teszi őket, és Dávid király igaz, aki megerősítette Izraelnek a királyságát, megerősítette Izraelnek a hatalmát, de a zsidó írás magyarázók mondják, hogy ez beszél Bárkópáról is, arról a Bárkópáról, vagy hát többféleképpen ejtik, akinek a nevének a jelentése az, hogy csillag fia. Tehát utal ez a kifejezés erre is, és 132-től talán 135-ig volt az, amikor vezette ezt a lázadást, és nagyon jól tudjuk, hogy leverték ezt a lázadást. És megtiltották ezután a zsidóságnak, hogy betegye a lábát Jeruzsálembe. És itt véget is ér a zsidó írásmagyarázat. Tehát most jön a lényeg, mi nagyon jól tudjuk ezt, hogy igazából nem véletlenül beszél itt, hogy látom őt. Egyes számról van szó. Tehát egy valakiről beszél az ige, de nem most szemlélem, de nem közel, és ez a csillag meg a pálca az igazi csillagra, meg az igazi királyra vonatkozik, mégpedig az Úr Jézus Krisztusra, aki le fogja győzni az ellenségeit. És nem csak Izraelre, hanem arra az Úrra, aki a mi Urunk, aki mindenen felett győztes volt és győztes lesz. Igaz, legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a bűnt. Azt ember nem tudta volna legyőzni. És legyőzte, legyőzte az ördögöt, a sátánt a kereszten, és nagyon jól tudjuk, hogy minden hatalom az övé, az Úr Jézusé. És ő az igazi király. Ő az igazi király, úgyhogy jó hírem van a testvérek számára, mert jó oldalon állunk. A győztesnek az oldalán állunk. Igaz? Az, aki a végső győzelmet is fogja aratni. És nyilvánvalóan ez így van a mindennapokban is, még akkor is, hogyha sokszor nem látszik. Érdekes egyébként, hogy ez az ige maradhatott fent keleten valószínűleg, és ez indítja annak idején a napkeleti bölcseket, amit a Máté 2-ben olvasunk. Tehát állítólag ez az ige fennmaradt a keleti kultúrában, és amikor azt mondja, hogy csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelről, az tulajdonképpen ugyanazt jelenti, amiről a Jelenések könyve beszél, igaz az Úr Jézus azt mondja a Jelenések könyvének a végén, ismerjük ezt az igét, hogy én vagyok Dávid gyökere, és újhajtása a fényes hajnal csillag. Mondja itt a Jelenések 22:16. Tehát az Úr Jézus tesz erről bizonyságot, hogy itt, amiről jövendől, amiről beszél ez a pogány próféta, az az Úr Jézusnak az eljövetele. És megadatik számára, hogy erről beszéljen. Aki uralkodni fog, és aki végleges uralmat nyer. És hát itt mindig az alapkérdés az, amit soha ne felejtsünk el, hogy mindig az a kérdés, hogy az én szívemen uralkodik-e. Tehát uralkodik az életünkön. Mert akkor tud bennünket áldani, hogyha Urunknak ismerjük el őt. Nem mi akarunk uralkodni rajta, hanem hagyjuk, hogy ő uralkodjék az életemen, és adja a szánkba a szavakat, a tetteket a mindennapjainkba, akkor tud bennünket igazából használni, és akkor tud bennünket igazából áldani. Biztos beszélünk még erről, de még a befejező részről egy-két gondolatot hadd mondjak, ami további jövendőlések. Például itt Edomról beszél, akit leigáznak, az amálekiták elleni győzelemről beszél, aztán beszél az ige a kenéniek elleni győzelemről. A kenéniek közül származott például Mózesnek az apósa. És állítólag nagyon sziklás, megközelíthetetlen helyen voltak, és azért beszél itt ez, hogy szikrára van rakva a fészked, mégis megsemmisül. Itt vitatkoznak arról, hogy most Assur, az valóban Assur, vagy Asszíria, Istennek haragjának a veszélye, ahogyan beszél az ige, de az bizonyos, hogy Asszíria igaz a keleti népek felett győzelmet arat. És egy hatalmas birodalommá válik. És fontos gondolat még itt a végén, a Kittim partjairól hajók jönnek, megalázzák Assúrt, megalázzák Ébert, míg el nem pusztul az is. A Kittim nével a ciprusiakat, a görögöket és a rómaiakat illették. Tehát ez egy fantasztikus látomás arra vonatkozóan, hogy majd lesznek olyan nemzetek a történelemben, ne felejtsük el, Krisztus előtt 1500-ban vagyunk, hogy majd jönni fognak nyugatról olyan népek, a görögök, a rómaiak, akik le fogják igázni keletet. Tehát nyilván ez Istennek a kijelentése arra vonatkozóan, hogy ezt Bálámnak a szájába adta, és ezt láthatta, tapasztalhatta, vagy ha megértette Bálák, hogy miről beszél. És hát szeretnék még egy-két gondolatot mondani Bálámról. Azt tudjuk a 31.8-ban, ez elhangzott már a múltkor is, Bálám 30, Mózes 4.31.8, azt olvassuk, hogy megölték Midian királyait lemészároltakkal együtt, Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt, Rebát, Midian 5 királyát, megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Tehát érdekes az, hogy itt az ige azt mondja, hogy felkelt Bálám, elment, visszatért hazájába. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy Mezopotámiába ment, és onnan ment vissza a moábiták közé, vagy pedig nem így volt. Az biztos, hogy akkor, amikor meghal, ott van. De ennél érdekesebb és fontosabb az, amit az ige a 31. fejezetben mond, arra vonatkozóan, hogy azt mondja itt a 15. vers, 16. a 4 Mózes 31, 15-16, ezt mondja nekik Mózes, hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Beor kedvéért. Ezért érte csapás az Úr közösségét. Tehát értik a testvérek, hogy miről van szó, hogy Bálám Istennek az eszköze volt. De nem véletlenül mondja Péter apostol róla a Péter levelében, hogy a gonoszság pérét kedvelte, hogy mégiscsak utólag Báláknak az eszköze lett. Ilyen értelemben, vagyis arra Bálák nem érte el azt Bálámmal, hogy megátkozza Izraelt, mert megáldotta őt négyszer is. Igaz? Még a magyarban is benne van, hogy három a magyar igazság, negyedik a ráadás. Tehát még, bár nem mintha ennek jelentősége lenne, de ez egy teljes áldás volt, amit kapott Istennek a népe, Izrael Istentől, Bálámon keresztül. De Bálámnak volt egy olyan tanácsa, ami viszont rendkívül fontos a mai korra vonatkozóan, hát itt azért egy-két fiatal van, de vagy mindenki fiatal lehetne mondani, de ez főként a fiataloknak szól. Tudnélik, de tovább tudjuk mi is adni. Arról van szó, hogy nem tudta Bálák elérni, hogy Bálám átkozza meg Izraelt, de Bálám adott olyan tanácsot, hogy egész egyszerűen az asszonyokkal, a fiatalokkal be kell hálózni Izraelnek a fiataljait. És ez a mai világ. Tehát Isten népét úgy lehet tönkretenni, hogyha hitetlen nőkkel összeházasítjuk a hívő férfiakat. Most, hogyha nagyon leegyszerűsítem, vagy fordítva. A hívő lányokat hitetlen férjek fogják elvenni. Tönkre megy Isten népe. És ez szerintem ez nagyon kemény arra vonatkozóan, erről majd fogunk beszélgetni, mert Mózes 4. könyve foglalkozik vele, de hadd mondjak még egy újszövetségi igét a Jelenések 2-ből, amit ismernek a testvérek, ami ugyanezt a gondolatot erősíti meg. Jelenések 2.14. De egy kevés panaszom van ellened, itt a 3. gyülekezet, a pergamoni gyülekezetnek írja ezt János apostol, tehát egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Tehát magyarul Isten népét, és ez a világ, ez egy parázna világ. Ezt látjuk a médiából, meg mindenhonnan halljuk. És arra törekszik, hogy a hívő embereket úgy lehet tönkretenni. Azért mondom, hogy nyilván szól ez nekünk is, idősebbeknek is, de elsődlegesen a fiataloknak. Hogy a paráznasággal, nyilván itt lehet több értelemben is erről beszélni, azzal bizony a hívő népet igyekezett Bálám elég sikeresen ennek óriási tömegű ember lett a halála, ezt most nem olvastam el Isten büntetéseként, de én azt látom, hogy a mai világban is ez egy óriási veszély, hogy Bálám az egyik oldalon Istennek egy használható eszköze volt, mert Isten szelleme, Isten lelke nyugodott rajta, de mégiscsak jobban kedvelte a gonoszságnak a bérét. És akkor már Isten nem tudta jóra használni. És ez a saját döntése volt. Ezt ő döntötte, és hát nyilván nekünk azért nem csak ez a fontos, hanem ez abból a szempontból fontos, hogy ezt lássuk, hogy Isten népét ugyanakkor meg nem lehet tönkretenni. Tehát nem lehet tönkretenni azért, mert Isten mindig irgalmas és szerető Úr, és abba a pillanatban, amikor valaki felé fordul, abba a pillanatban Isten kezdi megerősíteni. És én azt gondolom, hogy mi is legyünk ilyen emberek, hogy Bálámnak az életéből ne feltétlenül azt lássuk csak, hogy végül is a gonoszság bérét kedvelte, pénzen megvehető minden, igaz, beszéltünk erről a múlt alkalommal, hanem sokkal inkább az, hogy tudjunk álhatatosak maradni Isten országának az ügyében, és tudjunk imádkozni a gyermekeinkért, a fiatalokért, hogy a gyülekezeteket ne vigye ennek a világnak a parázna szellemisége rossz irányba, hanem tudjon megmaradni Isten templomában, igaz, és növekedjen, vagy növekedjünk úgy, mint ahogyan írja erről az ige, hogy cédrussá szeretne bennünket erősíteni az Úr, és hát maradjunk meg mindvégig az Úr Jézus Krisztusnak a hűségében és a szeretetében. Amen.